Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában. A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a kőbezárt múltunk örökségünk nyomában című sorozatának hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a Magyar Unitárius Egyház megalakulását az 1568-as tordai országgyűlésen kimondott vallási türelem törvényétől számítjuk. Ezt a törvényt a vallásszabadság, valamint a hit és a lelkiismereti szabadság törvényeként is nevezi a történetírás. Kérdések: vallásszabadság, hit, lelkiismereti szabadság és türelem az unitárius lelkiség fogalmai, vagy inkább ismérvei, talán mozgalmai, vagy egyszerűen az örökségei? És hogy miért időszerű ma itt és ebben az órában erről beszélgetni, mindez kiderül a rendhagyó műsorunkban. Témánk a türelem öröksége. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió kőbezárt múltunk örökségünk nyomában című sorozatának mikrofonjai előtt dr. Sándor Szilárd unitárius lelkész, pasztorál pszichológust. Tiszteletes úr, jó napot kívánok, Isten áldja! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a rádiónk négyes stúdiójában.
Isten áldja meg! Szeretettel köszöntöm a rádió munkatársait, a szerkesztő urat és a kedves rádió hallgatókat. Köszönjük, mi unitáriusok, hogy a kőbezárt múltunk az örökségünk nyomában című műsorban az unitárius egyház által meghirdetett imádkozás évében beszélhetünk a vallásszabadságról, a hit és lelkiismereti szabadságról, valamint a türelem fogalmairól, ismérveiről, vagy ha úgy tetszik, a mozgalmairól, az örökségéről. Valóban azért is időszerű ezekről itt és most a Marosvásárhelyi Rádió örökségünk nyomában beszélni, mert sokak által megbecsült műsorban sok érző emberi lélekhez eljutnak azok a már-már elfelejtett, vagy mondhatjuk úgy is, hogy egyre ritkábban használt szavak, amelyekre az előbbiekben utaltunk. Az is megtörténhet, hogy habár halljuk, és talán olyan közegben élünk, mozgunk, hogy használjuk is ezeket, mármint a vallásszabadság, hit és lelkiismereti szabadság, türelem szavakat, de talán nem tudatosult eléggé bennünk, hogy ezek hozzatartoznak azon egyetemes emberi értékeinkhez, örökségünkhöz, melyek életünknek meghatározó részei a jelenben is. A vallásszabadság, a türelem, szellemi, lelki és tárgyi örökségei olyan európai, közelebbről magyar, de még közelebbről erdélyi múltunknak kőbezárt örökségei, amelyeket őriznünk kell. Ez az örökség, hinni szeretném, nem csak kőbe, de szívünk kőtábláira is rá van vésve, mint a vallásszabadságnak, a türelemnek, a hit és lelkiismereti szabadságnak örökösei számára. Ez az örökség tehát nem csak nagyjaink sírköveibe, templomaink vagy más épületeink kövei között találhatjuk meg bezárva, hanem szívünkben is. Hiszen ezért gondozzuk elődeink sírjait, lakjuk be léleklátó hittel templomainkat, közösségi épületeinket, végső soron otthonainkat. Örökségünk ápolása megőriz bennünket, mert mindazokat az értékeket ápoljuk, amelyek létünket meghatározzák, és ezután is meg fogják határozni, mint a múltban, kiszélesítik a jelenben és a jövőben is. Azért is időszerű most a vallásszabadság, a hit és lelkiismereti szabadság, a türelem örökségéről beszélni, hiszen az idén is sor kerül a Székelyudvarhely melletti Szejkén az idézőjelben unitárius búcsúnak is emlegetett találkozóra. A szekely unitárius búcsú pedig éppen annak az örökségnek az ápolása is, ahol a vallásszabadságnak, a hit és lelkismereti szabadságnak, a türelemnek, a jelenben való megélésének jó lehetősége is egyben. Ugyanakkor még azért is időszerű és egyben megtisztelő is a Marosvásárhelyi Rádió örökségünk nyomában erről beszélni, hiszen az idén a szekely unitárius találkozónak a társ szervezői között nagy tiszteletű Fazakas Levente Esperes úr által vezetett Marosi Unitárius Egyházköri Tanácshoz tartozó unitárius egyházközségek híveit is, lelkészeit is ott találjuk, főtisztelendő Kovács István püspök mellett és a Magyar Unitárius Egyház lelki közösségében. A vallásszabadság, a hit és lelkismereti szabadság, valamint a türelem örökségének az ápolói között vannak tehát mindazok, akik gyakorolják és akik tisztelik, megbecsülik és támogatják azt az unitárius lelkiséget, ahonnan a már korábban is említett európai, magyar, de legközelebbről erdélyi örökségünknek az első vésőnyomait zárták kőbe, és hitem szerint lelkünkbe is. Tehát egy olyan szeptemberi hónapban sorra kerülő közösségi eseményre utalok a szekely unitárius búcsú kapcsán, mint amely számtalan hajszálgyökerekkel kapcsolódik a kőbe és szívünkbe zárt múltunkhoz, amely szellemi éltető tápláló talajt jelent unitáriusok, de az európai és magyar keresztény hagyományok tiszteletében, gyakorlatában gyökerező, lelkületű emberek számára is.
Sándor úr, köszönjük a kiegészítését. Lelkész úr, a Magyar Unitárius Egyház által meghirdetett imádkozás évében éljük most a napjainkat. Mit kell tudni erről, és mit kell tudni a szeptember 14-én megszervezésre kerülő szekely hagyományos vándor találkozóról, vagyis az unitárius búcsúról? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai beszélgetésünket.
Engedje meg szerkesztő, hogy a kérdésre válaszolva idézhessek boldog emlékezetű néhai Kedei Mózes székelyudvarhelyi unitárius lelkésznek az 1999-ben történt első egyetemes erdélyi unitárius világtalálkozón a Román TV kolozsvári magyar adás által akkor Márkus Etelka főszerkesztésében készült, valamint a YouTube erdélyi figyelő csatornáján 2012-ben közzétett és a mai nap is visszajátszható, visszahallható felvételéből. Ebből az első szekely találkozón készült beszélgetésből idézek tehát, amint erről az akkori említett néhai székelyudvarhelyi Kedély Mózes unitárius lelkész nyilatkozott. Idézem. Több mint egy évszázadon keresztül a Nagyhomorod menti unitárius egyházközségek minden augusztus közepén Homorodfürdőn összegyűltek, hogy hálát adjanak az Istennek az új kenyérért és az életükben tapasztalt áldásért, de ugyanakkor népünnepi is volt ez a találkozás, ahol az emberek vidámságukat is kiélhették, és ez a találkozó sorozat 1943-ban megszakadt, részben a háborús zavargások és a rákövetkező diktatúra évtizedei miatt. Ennek a találkozónak az újjászervezése és általában a közösségi találkozások megszervezése, tudjuk, hogy milyen akadályokba ütközött. 1989 után újra jelentkezett a találkozás igénye a homorodmenti egyházközségekben. Én ezt az igényt, ezt a kérést hazahoztam a gyülekezetemben, és ott a kebbi tanáccsal találkozva megbeszélve döntöttünk úgy, hogy egy sokkal szélesebb keretben itt Székelyudvarhelyen a Szejkén szervezzük újra ezt a találkozót, annál is inkább, mivel sokkal könnyebben megközelíthető Székelyudvarhely, itt él 6000 unitárius, és mellette pedig, amint megnyitó beszédemben is mondtam, Orbán Balázs emléke, sírja és szellemisége szent földé teszi számunkra, unitáriusok számára is Szejkét. Eddig az idézet. Tehát a válasz első része az idén szeptember 14-én sorra kerülő szekely unitárius találkozó el, illetve helyesebben újraindulásáról szól. Ezt akkor az első egyetemes unitárius világtalálkozónak említették, ugyanakkor a népi vallásosság unitárius búcsúként is emlegette ezt a találkozót. Voltak évek, amikor felhangosodtak az unitárius búcsúként való emlegetésre a szejkei találkozónak, és volt olyan is, amikor teljesen mellőzték, kerülték is az unitárius búcsú szóhasználatot. Erre a kérdésre talán a későbbiekben beszélhetünk. A székely búcsút viszont nem nevezném vándortalálkozónak, mint a székely, mint ahogy a szerkesztő utalt erre, itt ez a Marosi Unitárius Egyházkörben elindult találkozóról szól, a vándortalálkozó ugyanis arra utal, hogy a Marosi Unitárius körben levő egyházközségek résztvevő hívei évente más-más egyházközségekben találkoznak, akik otthont adnak-e találkozónak. Az idén erre a vándor marosi körű találkozóra Szentháromságon szeptember 21-én kerül sor.
Folytatva a kőbezárt múltunkat, lelkész úr, már többször faggattuk önt a türelem fogalmáról és ennek módozatairól. Erre biztosan nagyon sokan emlékeznek, hiszen nagyszerű műsorok voltak. Ez alkalommal azonban a türelemről, de mint az unitárius lelkiség örökségéről fogjuk kérdezni. Meglátása szerint miért időszerű most erről beszélni?
A türelem és unitárius lelkiségről valóban időszerű beszélni, hogyha az unitárius lelkiséget és a türelmet, ennek a forrásainak a kutatása, rátalálása tekintetéből indulunk el. A türelem és unitárius lelkiség forrásai az Isten és ember szeretet Jézusi kettős parancsolatából fakadnak fel. Előjáróban viszont már az elején hadd szögezzem le azt, hogy a türelem szerintem a türelem vallásosságának, vagy ha úgy tetszik éppen a vallási türelem lelkületét, nem tulajdoníthatja ki a kizárólagosság jogával senki sem, így az unitáriusok sem. Meglátásom szerint tehát nem birtokolhatja egy ember vagy emberi közösség sem, akár vallási vagy más meggyőződésre is hivatkozva a türelem lelkületét. A fő kérdés számomra az, hogy milyen ez a lelkület, illetve mit céloz meg ez a türelem. A türelem erénye és bűne ugyanis személyhez és élethelyzethez kötött. Ez a türelem, amiről itt beszélek, elsősorban emberek közötti viszonyulásban közeledik vagy távolodik el az Isten és ember iránti szeretettől. Türelem másfelől az egyénnek a belső lelki erejére utal, amint saját nehézségeit elhordozva szeretni tud még. Amennyiben azt állítjuk, hogy a türelem öröksége és a türelem lelkülete is az unitárius vallásgyakorlatnak képletesen szólva a vízhangja, akkor ezt a vízhangot nem csak mi az unitáriusok, de azok is meghallhatják, akiknek van fülük ennek meghallására. A hangok, de különösen a vízhangok meghallásának viszont feltétele a csend. A lelki csendesség tehát egyik feltétele ezen hangoknak, ezen örökség vízhangjának meghallására. Vagyis a türelem másik forrása a belső csendre való odafigyelés, valamint az a képesség is, amint a külső zajban is meghallani ezt a csendet, a türelem forrását. A szeretet csendje és a csend szeretete is egyben. Ez a kérdésre adott válaszomnak az egyik oldala, ahol a türelem fogalmának értelmezéséhez igyekeztem adni ismételt fogódzókat az unitárius lelkület és az örökség kapcsán. A kérdés második fele a türelem módozataira vonatkozott. Ezzel kapcsolatosan azt szeretném hangsúlyozni, hogy igencsak meghatározó az, hogy miképpen értelmezzük azt, hogy unitárius lelkület és azt, hogy türelem. Ugyanis az unitárius lelkület és türelem örökségének a vizsgálatánál nem mindegy, hogy milyen módszert alkalmazunk ennek megvizsgálására, szemlélésére, vagy éppen mire alapozzuk megállapításaink, amikor erről beszélgetünk. Talán rácsodálkozhatunk beszélgetéseink során arra is, hogy milyen eltérően, vagy éppen egyenesen egymásnak ellentmondó állításokat fogalmazunk meg arról, Hogy mit gondolunk arról, hogy unitárius lelkület, és vagy történetesen azon, hogy milyen is ez, mi ez lényegében, és hogy milyen is az ehhez kapcsolódó türelem. Másfelől megvizsgálhatjuk azt is, hogy milyen is az unitárius lelkület, és ez milyen türelmet áraszt, hogy mennyire lehet ragályos ez a türelem. Tudatában vagyok annak, hogy amit mondok, annak van komoly önkritikai éle is, viszont a türelem lelkületéhez meggyőződésem szerint hozzatartozik az önkritika is. Az önkritika pedig a szeretetnek az egyik alkotó része. Az unitárius lelkületről meggyőződésem szerint nem beszélhetünk az Isten és ember szeretete nélkül. A szeretet pedig hosszú tűrő. Hadd szűkítsem ezt az átfogó, általánosságban kiszélesedő témát egy konkrét példára. Az unitárius lelkület és türelem akkor értelmezhető a maga megfoghatóságában, ha ezt a kérdést vagy lehetőségeket az emberi magatartásban, életvitelben, vallásgyakorlatban úgymond tetten is érhetjük. Például a türelem örökségének a lelkületét, ha az unitárius híveknek, vagy vegyük ezen belül egy láthatóbb kisebb közösséget, mondjuk az unitárius lelkészeknek az életében, szolgálatában, vallásgyakorlatában szemléljük. Tehát az unitárius lelkület és a türelem örökségének a vizsgálatánál kiindulhatunk akár az unitárius lelkészek vallásgyakorlatából, türelmi magatartás formáiból is. E vizsgálódás rendjén helyesen akkor járunk el szerintem, ha abból indulunk ki, hogy az unitárius lelkészek is emberek. Tehát ránk, lelkészekre is érvényes, hogy vallásos lelkületünk megélésekor az Isten, önmagunk és embertársaink iránti szeretetről ne feledkezzünk el. Hogy ez miképpen és hogyan éljük meg, azt látják azok a közösségi tagok, akiket szolgálunk, és mindazok az emberek, akikkel kapcsolatban vagyunk. Másfelől az unitárius lelkület és türelem módozatainak eme vizsgálata rendjén szem előtt kell tartanunk a lelkészi hivatással, munkával és életmóddal járó szerte ágazó elvárásokat. Röviden ezzel kapcsolatosan annyit mondhatok, hogy amennyiben a lelkészi hivatás célja az, hogy a hivatás betöltője emberséges ember legyen, akkor ezzel sikerül valamelyest megközelíteni meglátásom szerint azt, amiről a lelkészség szól. Az emberséges ember életforma megélése után, ha úgy tetszik, beszélhetünk felekezetiségről, akár unitárius lelkületről, türelemről is. Türelem mindazonáltal, személyes tapasztalataim és az ebből fakadó meggyőződésem alapján is nem felekezetiséghez kötött. Mindazonáltal az unitárius lelkület örökségéből meglátásom szerint nem hagyható ki a türelem lelkülete. Hadd tegyem hozzá azt is, hogy amiképpen az unitáriusok fele elvárása, türelem gyakorlása, hasonlóképpen akkor méltányos ez az elvárás, ha feléjük is gyakorolják ugyanezt. Az emberséges emberi lét egyik meghatározó feltétele ugyanis a kölcsönösség. Az emberséges ember kifejezést nem én találtam ki, ugyanis ez dr. Hézser Gábor, református lelkész, lelkigondozó tanáromtól hallottam első alkalommal. Itt említhettem volna akár dr. Köllő Gábor, katolikus lelkész, lelkigondozó hasonló szóhasználatait is, vagy több más névre is utalhatnék. A szerkesztő úr kérdésének a harmadik fele a türelemnek az unitárius lelkiség időszerűségére vonatkozott. Felvetett kérdés időszerűségére utal az is, amiképpen az örökségünk nyomában e múlandó földi létünk korlátai között lépkedve, megőrizve örökségünket az emberséges emberi türelem forrásai felé hajolunk, ezáltal megbecsülve saját emberi létünket is. Emberi létünk megbecsülése mindig is időszerű volt, az most is, és reményeink szerint maradt továbbra is mindezek mentén, pedig olyan emberi kérdések fogalmazódnak újra és újra, amelyek a türelemnek és a vallásos lelkületnek az állandó kérdései. Szükségünk van tehát ezekre, mondjuk úgy, lelki forrásainkra, ahonnan a türelem szomját enyhíteni lehet, ahol vallásos lelkületnek arcélét visszasugárzi az élet éltető fény. Ezekhez a forrásokhoz viszont nem mindegy, hogy hogyan érkezünk, hozzunk magunkkal törékeny cserépedényt, hogy ezt a törékeny cserépedényt megtöltessük mindazzal, ahonnan a szabadságnak, türelemnek, lelkismeretnek örökségét őrizhetjük és ápolhatjuk továbbá is.
Vajon mi az, ami mindenképpen hát említésre méltó a türelem örökségének lelkületével kapcsolatosan?
Hát a türelem örökségének lelkületével kapcsolatosan szeretnék még egy konkrét példát felhozni, ha már a szejkei unitárius találkozó örökségéről is elsősorban beszélünk. Tehát kézenfekvő példa, tehát a szejkei unitárius búcsú kapcsán Orbán Balázsnak a végrendeletét megvizsgálni. Ebből fogok idézni. Figyeljük meg, miként süt át évszázadok után is a legnagyobb székelynek végrendeletéből a földi élet mulandóságának a tudata mellett azon értékek melletti elkötelezettsége is, amelyekkel való kapcsolódásból meghatóan sugárzik évszázadok után is a türelem örökségének lelkülete. Figyeljünk oda ugyanakkor e végrendelet hallatán mi késői szellemi utódok, mennyire tudtuk vagy tudjuk ezután is megőrizni, gyarapítani a szellemi örökséget. Orbán Balázs ezt írta 1890. április 16-án Budapesten kelt végrendeletének bevezető soraiban. Tekintve az emberi élet mulandóságát, a földi élettől való megválásának bizonytalanságát, főleg az oly egészségben megrongált egyénnél, mint minő én vagyok, szükségesnek tartom halálom bekövetkezése tekintetéből csekély földi javaimra nézve már most megtenni végintézkedéseimet. Mint egész életem küzdelem volt a jóért, az igazságért, a hazaüdvéért, és amiként életemben sohasem kerestem önfeláldozó odaadásomért az öntudatnál más jutalmat, akként már csak a következetességért is oda kell törekednem, hogy halálomból is némi haszon áramoljék a szegény magyar hazára, amelynek egész éltem tevékenységét szentelém. Földi javaim egy részét, azt a részét, amely leginkább szerzeményem, a hazai közművelődés és a faj megmentés oltárára szentelem. Én családdal nem lévén megáldva a magyar népet tekintem családomnak, s azt is kívánom fő örökösömmé tenni, míg másrészről a testvéri szeretet adóját se kívánom megtagadni, azon testvéremtől, ki arra rejában szorulva, s ki gyermekei által családunk tovább folytatására hivatva van. Tehát a végrendelet szövegének a szerzője tudatában van megromlott egészségi állapota miatt bekövetkező eljövendő haláláról. Ennek tudatában rendelkezik halála után azon javaival, amelyeket földi élete során megszerzett. Ezzel a végrendeletével ugyanakkor megerősíti azt is halál előtti szép vallomásában, hogy milyen életcélokért küzdött egész élete folyamán, a jóért, az igazságért, a haza üdvéért, amint később ismét megfogalmazza, idézem, a közművelődés és a faj megmentése oltárára szenteltem, és családdal nem lévén megáldva a magyar népet tekintem családomnak, és kívánom fő örökösömmé tenni. És ezzel egy időben nem feledkezik meg az édes vérszerinti testvéréről sem. A türelem lelkületének tehát igen megható példája ez, amikor az emberi életcél nemes hivatás beteljesítésével egy időben nem feledkezett meg arról Orbán Balázs, hogy ki ő, honnan jött és hova tartozik. A végrendelete későbbi soraiban tételesen végrendelkezik arról, hogy halála után is támogatni kívánja a székelykeresztúri unitárius tanulók ösztöndíját, pótolni a tanárok hiányos fizetését, valamint a székely közművelődési egyletnek, hogy a székelyek kivándorlását meggátolja. Ime egy szép példa a türelem örökségéről. Orbán Balázsnak nem volt gyermeke. De ez az élethelyzete nem jelentette azt, hogy megszerzett vagyonát felélte volna, elherdálta volna. Ez a jele annak a lelkületnek, ami az értékek őrzéséről, gyarapításáról és továbbadásáról szól. A türelem tehát megbecsülés kiteljesíti az életet, és túlmutat ez a lelkület az ember halandó földi életén is túl.
Témánk a türelem öröksége, és vendégünk dr. Sándor Szilárd, unitárius lelkész, pasztorálpszichológus. Sándor úr, mondjuk el a következőkben a hallgatóknak azt, hogy mit tart még fontosnak megemlíteni a szelkei unitárius találkozóról, mint örökségről, és persze, mint, ahogy mondta, lelki forrásról.
Igen, a szelkei unitárius találkozó, mint lelki forrás, a türelem öröksége és az unitárius lelkiség, ezeket a szavakat hallom a kérdésben. És talán fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy a mindenféle lelkiség, de így az unitárius lelkiség is egy lehetőséget ajánl fel arra, hogy az önmegbecsülésünk által másokat is a maguk emberségében értékeljünk, ugyanakkor a lelkiség lehetőség is arra, hogy az Istenhez kapcsolódó hitnek drága ajándékát áldásaiban megtapasztalhassuk. Az unitárius lelkiséggel én úgy vagyok, mint például a szerelmi vallomással. Csak annak mondható el hitelesen, többé-kevésbé hitelesen ez a vallomás, akinek szól ez a vallomás. Az egy másik kérdés, hogy az ember élete folyamán hányszor vall szerelmet és kinek, és ami még ennél fontosabb az az, hogy mi történik a szerelmi vallomások után a kapcsolattal, vagyis meddig tart, mennyire hiteles és mikor érvényes, és így tovább a szerelmi vallomás. A szerelmi vallomásnak sajnos sokszor önmagában nincs sok értelme. Gondoljunk például Balassi Bálint, ha Juliára találik, így köszön a néki című versére, amikor a költő Juliának térdet, fejet nekihajt, de ő szíve szerelme, azaz Julia, ezen csak elmosolyodik, vagyis nem viszonozza a szerelmi vallomást. Természetesen a sort folytathatnánk Petőfivel, József Attilával, Adival és sok más költővel, amennyiben a szerelmi vallomások gyönyörű lírájára gondolunk. Tehát ilyen értelemben a szelykei lelki forrásokról, az unitárius lelkiségről, a türelem örökségéről vallani, ehhez hasonló, de azért talán valamivel mégis több. A közös viszont az, hogy erről líraiság nélkül beszélni talán nem lehet, de nem is érdemes hitem szerint. Az is közös talán az unitárius lelkületben és a feltett kérdésekre keresendő válaszokban és a szerelmi vallomásban, hogy csak annak szólhat, akinek mondjuk. Vagyis nem prostituálhatjuk az érzéseinket, azaz igen, de akkor el is veszíthetjük. Az unitárius lelkületről bízom abban többet hallanak majd az ez iránt érdeklődők az idei imádkozás éve után, hiszen a jövő évnek egyházi programjának közzétételében tudomásom szerint erre is kitér majd főtisztelendő Kovács István püspök úr.
Vallomások és vallomások mindezek után mi mondható el a türelem unitárius lelkiségéről?
A türelem unitárius lelkisége, és maradjunk még egy kicsit a forrásoknál, ez egy hitbeli meggyőződés öröksége. Ezzel kapcsolatosan az jut eszemben, hogy az unitáriusokról talán sokan tudják azt, hogy egyisten hívők, ez lenne hitbeli örökségünk, ami elmondható, amire rákérdezett. Viszont mindez száraz hitelvi megállapítás lenne csupán, ha elfeledkeznénk a Jézusnak az Isten és ember szeretet kettős parancsolatáról. Meglátásom szerint ez köti össze a hitbeli meggyőződést az életvitellel. Az előbb említett szelykei gyógyító források mellett gondolhatunk a borvíz forrásra is, hát eszembe jut még a székelykáli unitárius műemlék templom háta mögötti forrás is. És sok más forrás. Tiszta forrásaink táplálják a múlt emlékezetét, a jelent, amelyben nekünk kell átadnunk az utánunk érkezőknek ezt a tisztító, enyhet adó vizet. Igen, vannak kiapadt kutak, és vannak újonnan felfakadó források is. Azok a kutak, amelyek kiapadtak, azokból már nem tudjuk szombjunkat oltani. Amelyeket pedig újonnan fakadtak, azokat meg kell ismernünk, hogy milyen a vízük, mennyibe iható a vízük. Az unitárius lelkület és türelem forrásai évszázados források, éltető kutak. Amint a tiszta források vizeihez szomjasan hajol az ember, hasonlóképpen az unitárius lelkülethez is forrásainkat gondozó lelki szomjúság szükséges. A türelem fogalma és módozatainak a bővízű forrásai életet adó tápláló kutak, tehát ha iszunk belőlük, tiszta marad. Ha viszont beleesik a veder a kútba és ott marad, akkor ihatatlanná lesz. Hasonlóképpen hiába való a fény is, ha becsukjuk a szemünket előtte, nem nekünk világít, viszont a sötétben lobogó gyertyát sokáig nézzük, utána a behunyt szemünkben is emlékezünk ennek a fényére és árnyékára. Aki lelki szomjúságát csak tiszta forrásból enyhíti, utána csak ilyen forrásra vágyik.
Lelkész úr, mondhatjuk-e, vagy kijelenthetjük-e azt, hogy a türelem öröksége az unitárius örökség lenne, és hogyha igen, tehát hogyha ezt mondhatjuk, akkor úgy milyen források táplálják ezt az örökséget?
Hát a történelmi örökségünk forrása Hungarikum, 1568-as tordai országgyűlési törvény. Emellett számos forrás van, mint említettem, Székely Káli unitárius lelkészként nem hagyhatom ki a falu nagyszülöttjének, Aranyos Rákosi Székely Sándor püspöknek, tanárnak, Székelyek Erdélyben költőjének a szülőföldet, nemzetet és felekezetre, fajra, nemzetre való tekintet nélküli emberszolgáló örökségét, amit az utána való korokból is ránk hagytak a századok. Ezt az örökséget igyekszünk ápolni Székelykában is minden ősszel, hiszen szeptemberben születette nagy szellemi elődünk, akinek az énekes könyvünkben mai napig is énekeljük szerzeményeit. Ugyanakkor számos unitárius történelmi örökséget, mint lelki forrás nevezhetnénk meg az előbb említett székelykáli példa mellett. Elsőként hadd gondoljak 1930-as évek elején az akkori unitárius sajtó és iratterjesztő kiadásában megjelent Szent Iványi Sándor által lefordított Wilbur Morse Earl, ami unitárius örökségünk című munkájára, de számos egyháztörténeti munka szerzőjét és címét megemlíthetnénk, ahol az unitárius örökség példái akár mint a türelem lelkületének a forrásaira is utalhatnak. Ami a hitbeli meggyőződés örökségét jelenti, ma is csak ezt állíthatjuk, amit őseink a szentírásra utalva mondottak, miszerint a hit Isten ajándéka. Isten hitre ébresztő ajándékát most is naponta bőáldásként szórja ránk. A nagy kérdés az, hogy mi miként viszonyulunk ehhez az ajándékhoz, miként részesedünk ebben a gazdag áldásban, illetve hogyan válaszolunk-e bőséges áldásokra. Erről itt jut eszemben az a Jézus aratással kapcsolatos felhívása is, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjetek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásában. Valóban ilyen értelemben a székelyi találkozó egy ilyen lelki forrás, mint ami az emberi találkozások és az isteni áldások mélységeiből és magasságaiból fakad fel, viszont hiába mennénk bármilyen forráshoz, ha ennek a tápláló forrásnak az arcunkat is visszatükröző vizéhez bekötött szájjal, vagy a már említett kulacs nélkül mennénk, szükséges előtte lelkiismereti vizsgálatot tartanunk. Fontos tehát, hozzunk magunkkal ilyen értelemben kulacsot, törékeny cserépedényt. Ugyanakkor vigyázzunk arra is, hogy ne érkezzünk ide két kulacsososan, vagyis Istenben bízó és embertársainkat szerető emberként érkezzünk majd ide, vagy nem oltja akkor szomjunkat ez a székely forrás.
Még milyen történelmi vagy hitbéli meggyőződés örökséget nevezne meg?
Hát a történelmi és hitbeli meggyőződésekkel kapcsolatosan jobb lenne talán egy egyház történészt megkérdezni, mivel én inkább pásztorálpszichológus vagyok, ahogy megtisztelve szólított meg a szerkesztő úr, ezért inkább visszatérnék a cserépedényhez, visszatérnék az előbbi felvetett gondolathoz. Hogy hogyan is érkezünk a mi unitáriusok erre a szejkei találkozóra ezzel a törékeny cserépedényünkkel. A törékeny cserépedény evangéliumi képe sok mindenre utal. Remiába őrzi a szájhagyomány ezt a találkozót unitárius búcsúnak. Minden találkozáshoz legalább két ember szükséges, akik jelen vannak ugyanazon időben és térben, de nem csak. A találkozáskor a két ember mellett mindig ott van a harmadik is, az Isten. A búcsúról a katolikus vallási zarándoklat juthat elsőként eszünkben, gondoljunk a csíksomlyói búcsúra, ahol bűnbocsánatot nyernek a hithű katolikusok, hiszen nem keresik a testvérellenséget. Az, hogy mi minden lehetséges a szejkei unitárius búcsú találkozóján, az elsősorban a résztvevőktől, és itt nem választanám ketté a szervezőket és az odaérkezőket, illetve ezek lelkületétől függ. Búcsúzni akkor tudunk, akikkel találkozunk, akik valamikor életünk részei voltak. Az unitárius búcsún a viszontlátás öröme mellett jelen van az örökké valóságba eltávozottakra való emlékezés is. A szekély unitárius találkozón számos kulturális és más programok mellett az istentiszteleti és úrvacsorai szolgálatok, az úrvacsorával való élés lehetősége, valamint a helyszínen felállított lelki sátor jelzi, hogy a törékeny cserépedényre, mint törékeny életünkre, érzékeny lelkünkre jobban oda kell figyelnünk. Mint ahogy a törékeny cserépedényekben valamikor olajat, gabonaszemeket, szent iratokat, élelmet és italt tároltak, ma pedig virágokat is ültethetünk, hogy díszítsék otthonainkat, környezetünket, hasonlóképpen a lelkünkre is vigyáznunk kell. Mint ahogy vigyázni kellett erre a törékeny cserépedényekre, hogy legyen olaj a fájdalmas sebekre, vagy éppen a mécsesbe világítani, vagy étel és ital, vagy a szentiratok örökségének a titkos helyei voltak ezek, azonképpen a lelkünk törékenységét fölismerve is ápolva, épp ilyen tápláló értékeket rejtünk mi is lelkünkben, anélkül, hogy ezt észrevennénk, esetleg tudnánk, de sajnos leggyakrabban akkor vesszük észre, ha eltörik a cserépedény. A szejkei találkozó tehát egy lehetőség az istentiszteleten, az úrvacsora osztáson való részvétel mellett belépni a lelki sátorban, hogy az emberekkel és Istennel való találkozás révén ápoljuk-e törékeny cserépedényeinket. Az idén szeretettel várjuk, és én is személyesen mindazokat, akik a lelki sátorba kívánnak belépni a találkozó beszélgetésre. Ami az unitárius örökség és történelmi, egyháztörténeti vonatkozásait illeti, arra nézve talán egy másik adásban lehetne beszélni, hiszen most ez a témában nem kívánok mélyebben elmélyedni ebben a kérdésben, vagy még jobban kitérni erre a kérdésre.
Viszont maradjunk még ennél a kérdésnél. Milyen találkozó az, ahova törékeny cserépedénnyel kell érkezni? Pontosan mire is gondol?
Igen, az előbb említett törékeny cserépedénynek a képénél a törékeny emberi létünkre gondoltam a lelkiismeretünkre, gondoltam a hitünknek sokszor megfogyatkozó, hát szürkületeire és hajnalaira, gondoltam a melegítő, forró napsugára és az enyhet adó éjszakai csillagokra, de gondoltam elsősorban arra az emberre, aki találkozik a másik emberrel, és ebben a találkozásban nem csak ketten vannak, hanem ott van közöttük Isten, aki éppen helyrehozza, illetőleg lehetőséget ad arra, hogy ez a találkozás megtörténjen. Ilyen értelemben ez a törékeny cserépedény tartalmazza nem csak unitárius, hanem mindenféle más örökségünknek, kőbezárt múltunknak is sok-sok vésőnyomait. És elsősorban arra gondoltam, hogy a szívünk hústáblájára is oda van vésve ez a, ez az örökség, amiről itt beszélünk, amelynek inkább én a türelmi hát vonulatán igyekeztem, ösvényén, csermelyén végig sétálni itt most a hallgatókkal.
Az idei Szelkei találkozónak, az unitárius búcsúnak a társszervezői között Fazakas Levente Esperes úr vezetésében részt vesz a Marosi Unitárius Egyházkör közössége is. A korábbiakban már utalt erre a türelem és az unitárius lelkület időszerűsége kapcsán, de gondolt még valami másra is?
A türelem gyakorlásának vannak egyéni és közösségi alkalmai is valóban. A türelem és az unitárius lelkület kapcsán beszélhetünk olyan közösségi alkalmakról, amelyeknek lehetőségeit az egyház biztosítja. Akár egyéni vagy közösségi oldalát vizsgáljuk a türelem lelkiségének, nem feledkezhetünk el arról sem, hogy a türelem jelensége mondjuk úgy a nehézségek elhordozásával van összefüggésben. Nehézség, veszély, fájdalom vagy hasonló dolgokkal szembeni viszonyulások egyfajta válasza lehet a türelem is. Beszélhetünk ugyanakkor jó, rossz és sok más természetű türelemről is. De a kérdés, ha jól értettem, most nem kimondottan a türelem természetére vonatkozott, viszont a válaszomban ezt sem hagyhattam ki. A Szelkei unitárius búcsú esetében is felsorolhatunk akár több olyan okot is, amelyre a válasz lehet a türelem. A vallásos lelkülethez természetesen hozzatartozhat az is, hogy a türelmet a résztvevők nem kimondottan egymással szemben gyakorolják, hanem a türelem egyfajta válasz a közösség részéről az éppen felmerülő közös gondokra. Bizonyára így volt ez már az elinduláskor is, mint minden alkalommal, amikor a találkozóra sor kerül, a Szelkei unitárius búcsú, az unitáriusok egyetemes találkozója, unitárius világtalálkozónak is nevezzük, hiszen a világ messzi részéről is érkeznek résztvevők. Szeptemberben az unitáriusok őszi hálaadása, úrvacsoraosztás ünnepe előtt kerül erre sor. E beszélgetés időszerűségét adja az is, hogy az idén ott lesz a már említett lelki sátor, ahol az imádkozásról, türelemről is beszélgetünk. Szeretettel várunk és hívunk tehát e témában minden érdekeltet. Szintén szeptember hónapban egy hét után a Szelkei találkozó után kerül sor, a már említett, unitárius egyházkörben, Marosi unitárius egyházkörben, az idén Szentháromságon, az egyházköri unitáriusok vándortalálkozójára. Azért vándortalálkozó, mert a találkozó helyszíne az egyházkör különböző egyházközségei annak alapján, hogy éppen melyik egyházközség látja vendégül a többi egyházközség résztvevőit. Azt már ismételnem sem kell talán a felvetett kérdés kapcsán, hogy az idén Székely Kálban is megemlékezünk Aranyos Rákosi Székely Sándor születési évfordulójára.
Sándor úr, műsorunk utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk hát össze az elhangzott beszélgetésünk lényegét, tartalmát.
Műsorunkban a szerkesztő úr a türelem örökségére, a unitárius lelkiségre, a hit és lelkismereti szabadság forrásaira és sok más kőbe zárt múltunknak olyan kérdéseire kérdezett rá, amelyekre a válaszomban igyekeztem rámutatni arra, hogy ezek nem csak kőben, hanem lelkünkbe, szívünkbe, lelkismeretünkbe is fel vannak vésve, és ott őrizzük őket. De ez az őrzés, ez ugyanakkor olyan, mint a szívdobogásnak az őrzése, amely életet is adhat nekünk. Műsorunkban utaltunk Orbán Balázs szellemi örökségére, a Szelkei találkozó kapcsán idéztünk a a végrendeletéből, hogy a magyar népet tekintve családjának a végrendeletében a székelyek kivándorlását is mint egyik legfőbb végrendeleti örökségét hagyta ránk, ugyanakkor gondolt saját testvérére is, tehát a türelemnek ez a kettőssége, ugyanakkor egyben levősége is tartja meg azt a lelkületet, amely ugyanakkor hív bennünket a székére. Idéztünk ugyanakkor néhai Kedei Mózes volt székelyudvarhelyi unitárius lelkésszel készült interjúból, amelyet 1990-90 első alkalommal újraindított, illetve első alkalommal Székely, az idén lesz 25. találkozás alkalmával készített az akkori Kolozsvári Magyar TV. Beszéltünk a türelemről, valamint az unitárius lelkülettel való kapcsolatáról, megállapítottuk, hogy a vallásszabadságra utaló türelemnek a történelmi öröksége az unitárius vallásos lelkülettel, ha bár szoros kapcsolatban is van, de nem a kizárólagossággal beszélhetünk a türelemről és az unitárius, se fogalmakról, se mozgalmakról, se semmiféle ismérveiről. Ennek az unitárius vallásos lelkületnek a forrásai az én hitem, meggyőződésem, tapasztalatom szerint az Isten és ember iránti szeretet, az unitárius közösséghez való tartozás lelkületének megemlésével kapcsolatosan, tehát szeptember 14-éről a székelyi unitárius találkozóról beszéltünk, köznyelven unitárius búcsónak nevezett találkozó, és az idei évben a találkozó társszervezői között ott van néhai Kedei Mózes által elindított első találkozó után, ott van mostani esperesünk, nagy tiszteletű Fazakas Levente és a köri tanács által vezetett Marosi Unitárius Egyházkör, egyházközségei és a Magyar Unitárius Egyház közössége a főtisztelendő püspök úrral közösen és az odaérkezőkkel ez alkalommal szeretettel vár. Minden unitáriust felekezetre való különbség nélkül viszont mindenkit, aki a türelem, a lelkismereti szabadság és a vallásszabadság öröksége, értékei iránt elkötelezettek, részesei kívánnak lenni ennek az ünnepi alkalomnak a jelenben is, és a jövőben is úgy gondolják, hogy fontos a türelem, fontos a hit és lelkismereti szabadság, és az az örökség, amelyet a kőbe és a szívünk hústábláira vésünk fel.
Lelkész úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat, a tájékoztatást, a beszélgetést, és hát a türelem öröksége, az unitárius búcsú. Sok sikert kívánunk önöknek és a találkozókhoz.
Nagyon szépen köszönjük, szívből köszönjük, és Isten áldása legyen mindannyiunkkal, erősítsen meg bennünket létünkben, hogy kiteljesedjen a mi életünk, hogy a hitünk abból a szeretetből táplálkozhasson, amely az Istenre és az emberre a maga kettősségében és egységében tud tekinteni. Így kérem a gondviselő Istent, áldja meg a szerkesztő életét, a rádió munkatársa életét és minden kedves hallgatónak az életét.
Köszönjük szépen, így legyen. Kedves hallgatók, a Kőbezárt múltunk, örökségünk nyomában című sorozatának percei ezennel lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Sándor Szilárd unitárius lelkész pasztorál pszichológus nevében is. Elköszönök, a műsor szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további kellemes napot, és persze, ahogy szoktuk, pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.